a bibliai jövendőlésekből a mi korunkra különösen vonatkozó részeket emeljük ki, amelyek számunkra nem csak világosságot adnak a mai világban, hanem egyben felszólítást is, hogy mi a teendőnk, mit kell cselekednünk. Lapozzuk fel először Máté evangélium a 24. fejezetét, és olvassuk el Jézus nevezetes kijelentését, amiből kiindulnánk a mai igehirdetés során. Máté evangélium a 24. fejezetében a 7. és 8. versek a következőképpen hangoznak. Tehát olvassuk el közösen Máté evangélium a 24. fejezetében a 7. és 8. verseket. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Kedves gyülekezet, amiért a kiinduló pontot választottam ebből az igéből, az az, hogy mi nekünk Jézus Krisztus nagy profétikus beszédét szinte szavanként kell alaposan, mélyen tanulmányoznunk, és sokszor vissza kell mennünk az eredeti legpontosabb jelentéshez, mint itt is van, hogy Jézus azt mondta, hogy eljön az emberiség történetében egy olyan időpont, amikor csillapíthatatlan feszültségek lesznek a világon. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, a sok háború miatt éhségek lesznek, járványos betegségek futják be a földet, és a természet erői is megrendülnek, földindulások méghozzá mindenfelé megtörténő földindulások lesznek. A 8. vers miatt olvastam azonban fel mégis, ahol egy fordítási pontosítás nyomán a mi korunkra nézve egy döntő bepillantást nyit Jézus Krisztus, amikor azt mondja, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Itt az eredeti Bibliánkban az áll, hogy a vajúdási fájdalmaknak a kezdete. Nyomorúság, nehézség, megpróbáltatás egy szülőasszony esetében a vajúdás, de itt jó, hogyha tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez van, hogy Jézus azt mondta, hogy amikor ezek a jelek kezdenek meglenni, és a világon mindenfelé felütik a fejüket, akkor gondoljunk arra, hogy ez olyan, mint hogy elindult a vajúdás. Elindultak a szülési fájdalmak. Vagyis Jézus arról beszélt, hogy az emberiség történelmének a legeslegvégén lesz egy különleges megkülönböztető jel, és ez pedig ezeknek a jeleknek az összessége, ami egyenlő lesz a vajúdási fájdalmaknak a kezdetével. Egy szülőasszony esetében a vajúdás, amikor elkezdődik, akkor már nagyon belátható időre kerül a maga szülés. Sokszor olvasunk olyan vajúdásokról, olyan rettenetes anyai fájdalmakról, hogy tényleg órákig vagy egy-két napig is eltart a vajúdás, de én még olyan vajúdásról nem olvastam, ami hetekig, hónapokig tartott volna. A vajúdás azért egy gyors lefolyást ígér. És amikor ezek a jelek meglesznek, Jézus azt mondja, hogy vigyázzunk, mert valami elkezdődik, ami sokkal gyorsabban ér el a céljához, mint mi gondolnánk. És ezért mondtam, hogy kiinduló pontként választanánk ezt az igeverset azért, hogy szeretnék először is rámutatni arra, hogy ezt a kifejezést, hogy vajúdási fájdalom, más proféciák milyen bibliai iratokban alkalmazzák. János evangélium a 16. fejezetéhez lapozzunk, és Jézus ezt a vajúdási fájdalmat egy másik nevezetes proféciájában is megismételte. És hogyha így összegyűjtjük először ezeket a kijelentéseket, akkor kezd előttünk egyre inkább világosodni a kép, hogy mi is van a mi korunkban, és az elmúlt hetek, hónapok eseménye is hogyan illeszkednek bele ebbe a profétikus menetrendbe. János evangélium a 16. fejezet 20. versétől a következőképpen mondta Jézus egy másik beszédében, ugye az úgynevezett búcsú beszédeiben, amit a tanítványainak mondott, miközben Jeruzsálemből az olajfák hegyére tartottak. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember születette világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. Figyeljük meg, hogy Jézus itt a 21. versben szintén a szüléshez és az asszony szüléséhez hasonlította a végső nemzedéknek a tapasztalatát, és azt az előző igehelyhez képes jelentékeny töbletet mondta hozzá, hogy nagyon érdekes lesz a világ helyzete, mert amikor jönnek ezek a szülési fájdalmak, és ezt tudják azonosítani igaz keresztények, akkor ők jajgatni fognak, a világ viszont örül. Egy nagyon megdöbbentő jellegzetesség, hogy ma a világ civilizáltabb részében talán az egyik legnagyobb foglalatosság a kikapcsolódás, az öröm, és az, hogy hogyan lehet szórakozni. Rendkívül módon propagálják ezt, hogy különböző szórakozási lehetőségekhez az emberek hogyan jutnak hozzá. Omlik össze a világ, borzalmas állapotban van a világ, de az emberiség szórakozni akar. És Jézus itt erre hívta fel a figyelmünket, hogy síralmas a kép, síralmas a világ állapota, és az ő igazi követői sírnak, és a vajúdási fájdalmak is elkezdődtek, a szülő asszony, a világ is borzalmas megpróbáltatásban van, de az emberek viszont szórakozni és örülni szeretnének. És Jézus azt mondja, hogy aki most sír, az örülni fog, és aki most az örömöt keresi, az sírni fog. Tehát milyen érdekes, hogy Jézus azt mondta, hogy az igazi keresztényeknek az állapota és helyzete a szöges ellentéte lesz a világ általános állapotának és helyzetének, és emiatt ne essünk kétségbe, hogy a világ mindig örül, mi meg szomorúak vagyunk, és mi, ha várjuk Jézus Krisztust, és az örömteli nap még azért egy bizonyos ideig várat magára, és ezért leszólnak bennünket, vagy megvetnek bennünket, de aki most szomorkodik, az örülni fog, és aki most az örömöket hajhássza, az pedig szomorkodni fog. Ez a második igehelye, amelyben a Biblia ezt a képet használja, de van még egy harmadik is, és ez Pál apostolnak az első tesszalonikai leveleinek az 5. fejezetében az első 4 vers, ide is lapozzunk, és meglátjuk, hogy Pál valóban megértette Jézusnak ezeket a kijelentéseit, bár ő személy szerint csak átvitt értelemben volt apostol, ugye Jézus tanítványi köréhez nem tartozott, de Jézusnak ezeket a beszédeit megismerte, és ezért ő is ezt a kifejezést használja, a vajúdás, a szülőasszony esetét, az első tesszalonikai levél 5. fejezetében az első verstől a következőképpen olvashatjuk. Az időről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Tehát figyeljük meg! A világot úgy éri Jézus második eljövetele, mint a tolvaj éjjel. De minket nem úgy érhet, nem szabad, hogy az a nap bennünket sötétségben, az a nap tolvaj módra nem lephet meg minket. Hanem amikor azt mondja a világ, hogy békesség és biztonság, amikor tető alá hozzák a világ nagy egység törekvéseit, és összefogás lesz az egész világon, akkor ezek a szülési fájdalmak hirtelen felgyorsulnak, akkor már tényleg elkerülhetetlen a szülés, és egy új világ születik majd meg. A régi romjaiból egy új világ fog támadni. Kedves gyülekezet, ha ezt a 3 igét áttekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy mi az időknek nem a legvégén élünk, hanem a leges legvégén élünk. Tehát nem az idők legvégén, az időknek a leges legvégén élünk. Ez egy speciális kor, ilyenkor nem volt soha az emberiség történelmével, nem is lesz, ezért erre a speciális korra nagyon oda kell figyelnünk. Ha valaki azt mondaná most nekem, hogy túlzó kijelentés ez, hogy az idők leges legvégén élünk, akkor az elmúlt 5 évben, pontosabban nem is 5, hanem 4 évben bekövetkezett 3 nagy csapásra és 3 nagy jelenségre hadd irányítsa mindannyiunk figyelmét, ami vallástól vagy Bibliától függetlenül mindenkinek a figyelmét felajzotta. Nemrég, szeptember 11-én emlékeztek meg a 2001-es amerikai eseményeknek a negyedik évfordulójáról. Nem tudom, hogy ki hogyan élte át 4 évvel ezelőtt ezeket a terrorcselekményeket, vagy egyáltalán ezeket a megrázó jelenségeket. Nem tudom, hogy kinek jutott eszébe az a bibliai profécia, ami pontosan az idők legvégére, a leges legvégére vonatkozó proféciaként megjelölte ezeket az eseményeket. Nem úgy, ahogy sokan kérik, hogy most legyen szó a Bibliában valami tornyok leomlásáról, vagy sokan ilyeneket próbálnak belemagyarázni, hanem egészen másféleképpen, mert hogyha azt mondja a világ 4 éve, hogy ma a világunk első számú problémája a terrorizmus. A terror lefordítva magyarra annyit jelent, hogy félelem, rettegés, erőszak. A Bibliában van egy döntő profécia, amely azt mondja, hogy be fog telni a föld erőszakoskodással. Hol található ez a profécia? Mózes első könyve 6. fejezet 11. versében. Hogyan vonatkozik a mikorunkra a Biblia első könyvében megszólaló profécia? Mózes első könyve 6. fejezet 11. versében van ez, hogy az özönvíz előtti világról azt mondja a Biblia, hogy a föld betelt erőszakoskodással. Igen ám, de Jézus azt mondja a Máté evangélium a 24. fejezetében, a 37. és 39. versek között, hogy amilyen a Noé napjaiban volt, olyan lesz az ember fia eljöveteleinek az idejében is. És ez egy rendkívül biztos és alapvető összefüggésként kell elfogadnunk, hogy ami a vízözön előtti világban beteljesült, az a mi szemünk láttára is be fog teljesülni. Ha abban a világban betelt a föld erőszakoskodással, akkor a mi történelmünkben is a végső gongütést ez jelzi, hogy a földön nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, de ehhez tegyük még hozzá, hogy betelik a föld erőszakoskodással. A terror a mindennapok részévé vált 4 évvel ezelőtt. Minden államfő erről beszél, hogy az első számú probléma és ellenség a terrorizmus. Az egész világot rettegésben tartja az az erőszak hullám, ami 4 évvel ezelőtt ilyen hatalmas dolgot hozott létre, és azóta csillapíthatatlan, és szinte minden hónapban hallunk, ugye nem csak Amerikában, Európára is, gondoljunk a madridi, a londoni robbantásokra, az állandó fenyegetésekre más országoknál is. Gondoljunk arra, hogy ezek a háborúk a New Yorki, washingtoni események után felgyorsultak, hiszen azután vette kezdetét az afganisztáni háború és az iraki háború is, és szerte a világon egy újabb fejezet nyílott a háborúk történetében és az erőszakoskodás történetében. Melyik a másik jelenség, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy az idők leges legvégét éljük? Ez a 2004. december 26-ai, tehát alig több mint 3/4 évvel ezelőtti hatalmas földrengés, ami Dél-Kelet-Ázsiát megrázta. 2004. december 26-án egy olyan hatalmas földrengés bontakozott ki, ami szökőárral párosult, amire már az első kommentátorok is azt a meglepő azonosítást használták, hogy ez a 250 évvel ezelőtti lisszaboni földrengés óta a legnagyobb és a világot a leginkább megrázó természeti katasztrófa. A Biblia az 1755-ös, jó megjegyezni a dátumot, tényleg 250 évvel ezelőtt volt, az 1755-ös lisszaboni földrengést profétikusan megjövendölte előre. Hol van a lisszaboni földrengés konkrétan megjövendülve a Bibliában? Jelenések könyve 6. fejezetében, a hétpecsétes könyv felnyitásakor, a 6. fejezet 12. versében találjuk azt a jövendőlést, hogy amikor Jézus Krisztus felnyitotta a 6. pecsétet, lőn a nagy földindulás. A 6. pecsét felnyitása Ha a pecsét látomást komolyan vesszük, a 18. századtól a 20. századig tartó időszakot világítja meg, a 6. pecsét időszaka ez. Ugye minden pecsétnél tudjuk azonosítani, hogy hogyan haladunk előre a történelemben, a 6. pecsétnél már a 18. századnál járunk, és a 18. századtól egészen a végidőig szól a 6. pecsét ideje, mert a 7. pecsétnél már csak azt olvassuk, hogy amikor Jézus felnyitotta a 7. pecsétet, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mint egy fél óráig. Tehát a Jézus második eljöveteléhez a 7. pecsét már olyan közel van, hogy az már nem történelmi szakasz, az már napokban, ugye az órát át kell számítani napokra, a profétikus napéve egyenlőség alapján, tehát az már napokban kifejezhető időszak. A 6. pecsét időszakában élünk, és a 6. pecsét időszaka a 18. században kezdődik, és a bibliai jövendőlések másutt is, Jóel könyvében, Máté evangéliumában, Jelenések könyvében jelzik, hogy a földindulások a 18. századtól fogva olyan rohamosan szaporodnak fel, és ez a lisszaboni földindulás, ami pár perc leforgással a tízezrek életét követelte, és Grönlandtól a Fokföldig a fél világot áthatotta, ez csak a gongütés lesz ez a lisszaboni földrengés, utána egyre inkább sokasodnak a földrengések, és a történelem legeslegvégső időszakában. Ezek a földrengések szinte félelmetesek, az egész világot fölrázóak lesznek. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetében Pál apostol külön is beszél erről, hogy Istennek van egy ilyen ígéret, hogy megrázom a földet. Az Ézsajás könyve 24. fejezete külön is beszél arról, hogy töréssel megtörik a föld, rengéssel megrendül a föld. És a Jelenések könyve 16. fejezetében, a 18. és 20. versekben azt olvashatjuk, hogy ezek a földindulások olyan hatalmasak lesznek, hogy a legvégső csapásokkor, ugye ezt a 7. csapásnál említi, egész földrészek és szigetek mozdulnak ki helyükből, ami egyébként a dél-kelet-ázsiai katasztrófánál is megtörtént, hogy a szárazföldön, illetve a szigeteknél is hatalmas nagy elmozdulások voltak. Tehát ez a második nagy jel, amit az elmúlt 4 év során tapasztaltunk, és ezért mondtam, hogy a történelmi időszaknak a legeslegvégén élünk, és ehhez a 2001. szeptember 11-hez és a 2004. december 26-ához társult a 2005. augusztus végén elkezdődött hurrikánoknak az időszaka, amiről viszont szeretnék konkrét proféciát is, ha fellapoznánk, és ez Lukács evangélium a 21. fejezetében található. Tulajdonképpen a bennünket most legszorosabban érdeklő profécia ez, amiről részletesebben is szeretnék beszélni, nem csak azért, mert néhány hete, alig egy hónapja van mögöttünk ez az egész világot szinte sok állapotba helyezett hatalmas nagy hurrikán, ami után ugye már egy második hurrikán is jött, és november végéig további hurrikánokat várnak. Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 25-től a 28-ig tartó versekben, tehát ugyanebben a nagy apokaliptikus beszédben, amiből előbb olvastam Máté 24. fejezetéből, ennek a párhuzamosa a Lukács 21. fejezete, a következőket olvashatjuk. Tehát Lukács 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti váltságotok. Figyeljük meg ezt a 4 verset, szóról szóra, miről beszél Jézus? Jézus először azt mondja, hogy kozmikus jelek lesznek, az egész földre kiható jelek. Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. Ezekről is bőségesen hallhatunk az utóbbi évek során, hogy az egész naprendszerünket és az egész földünket érintő kozmikus jelenségek hogyan szaporodnak fel. Jézus azt mondja, lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. Utána azt mondja, hogy a földön ugye a pogányok helyes fordítás szerint nem nemzet nép, hogy a földön nemzetek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Jézus ráirányítja a figyelmünket arra az elemre, ami a földünknek a kétharmad részét kiteszi, ez a víz. Ugye a tengervizek és egyáltalán a földön a vízháztartás az egész földi élet szempontjából meghatározó jelentőségű. Gondoljunk arra, hogy az egész időjárást ez irányítja és szabályozza, és gondoljunk arra, hogy a földünk kiterjedésének a kétharmad része az tengervíz. Amikor ezek a hurikánok, még emlékezem, gyermekkorunkban is hallottunk már hurikánokról, ugye ez egy indián szó, ami átment aztán a köznyelbe, ugye ennek a nagy szélvésznek a jelölésére, ami a tenger felett képződő hatalmas nagy, és sokszor 100-120 kilométer átmérőjű óriási sebességgel mozgó tölcsér, aminek a legnagyobb sebessége a 250-260 kilométert is túlszárnyalhatja, de az biztos, hogy ha hallottunk is ilyenekről, ezeknek a gyakorisága azért nem volt olyan hatalmas, mint hogy, ahogy Jézus itt elmondja, hogy a tenger és a hab zúgni fog, tehát a tengerrel és a tengerrel kapcsolatos jelenségek és természeti jelenségek egyre inkább szaporodni fognak, ismétlődni fognak. Amerika földjén, amikor közelgetett ez a hurikán, már akkor bejelentették, hogy ez nem lesz egyedüli, hanem novemberig, egyébként is sok hurikán képződik ilyen időszakban, novemberig több ilyen hurikánt is várnak. Na de miért képződnek ezek a hurikánok? Miért vannak ilyen hatalmas csapások? Sokan kérdezték tőlem, hogy ugye ez Isten csapása. Hát ez Isten csapása, ugye már New Orleansot kapta el ez a hatalmas hurikán, New Orleansról meg mindenki tudja, hogy nem csak a világ ötödik legnagyobb kikötővárosa, hanem a kábítószer kereskedelmnek egyik legfőbb gócpontja, ahol nagyon sok színesbőrű ember él, mélyen erkölcsileg a létminimum alatt, nem csak anyagilag, erkölcsileg is. Azért is nem tudott sok ember elmenekülni, mert ott az emberek egyharmadának van csak gépkocsia. Tehát egy nagyon alvilágszerű jelenség, amerikai kormányok már eddig is sokszor gondolkoztak azon, hogy hogy lehetne megszüntetni az ilyen bűnfertőjének tartott várost. Most pedig az emberek azt mondják, hogy ugye ez Isten csapása, mert most megjött az ítélet. De kedves gyülekezet, gondolkozzunk el egy kicsit. Isten a végső csapásokat csak a hét csapás idején fogja kitölteni. Ezt nem nevezhetjük Isten csapásának, hanem egy olyan természeti jelenségnek, aminek megvan a maga oka. Mi az oka annak, hogy ennyi sok hurikán képződött, és egymás után, hetekkel egymás után, a Katrina után, most ez a Rita hurikán is, mi ennek az oka? Ennek az az egyszerű oka, amit most már az újságokban is olvashatunk, ateista vagy Bibliát nem is olvasó emberek, tudósok is a legfőbb okként jelölnek meg, ez a globális felmelegedés. A globális felmelegedés a tengereket olyan állapotba hozza, hogy a tengervizek felmelegszenek, és hogyha nagyon nagy a páraképződés, és ez a pára felszáll, akkor az egyenlítő környékén képződhetnek ezek a hurikánok, megfoghatatlanul és kiismerhetetlenül, de ennek a legfőbb oka az, hogy a tengervizeknek a hőmérséklete, ahogy hallhattuk is, ugye 27 Celsius, egy nagyon magas hőmérséklet. A globális fölmelegedés, amit már fölvetettek a cunami esetében is, hogy a Földnek a rengését, talán egy ilyen tágulás, vagy egy ilyen, a végsősorban ez a globális felmelegedés okozta is, itt is a globális felmelegedés az ok, és azt is bevallották, nem is kell bevallani, hogy odafigyelt a hírekre az elmúlt évtizedekben, nagyon jól tudhatja, hogy ez 20-25 évre visszamenő jelenség. Ez nem évszázados jelenség. Az emberiség a Földön a globális felmelegedést a sok gépjármű széndioxid kibocsátásával, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátással ért el az üvegházhatást és a felmelegedést. Isten nem úgy teremtette meg a Földünket, hogy az ember tönkretegye különböző vegyi anyagokkal és különböző származékokkal, amelynek az a következménye, hogy a 15,5 Celsius fokos évi középhőmérsékletet a globális felmelegedés, ahogy feljebb és feljebb tornásza, a Földön tömegestül és egymás után következnek be a bajok, és ezt mondom, bevallották, hogy ez nem több, mint 20-25 éves jelenség. Ugye, ahogy felszáll ez a hatalmas páratömeg, összesűrűsödik, esőfelhőket is hordoz magával a hurikán, elindul, ugye a múlt alkalommal is, a múlt héten is szinte az egész világ lélegzett visszafolytva várta, hogy kitelepítettek Amerikába, ugye, Texas állam, Florida, hova menjenek az emberek, hova nem, merre halad ez. Szóval ez az emberi bűnöknek a szükségszerű következménye, az ember tette tönkre a földet, és az ember hozott létre olyan helyzetet, ami miatt Jézus azt mondja, hogy a tenger és a hab zúgni fog. Hogy itt a földön az elemek, ezek a hatalmas erősségű elemek, csak gondoljuk meg, hogy a levegőnek micsoda órja, egy forgószélnek micsoda legyőzhetetlen erőssége van. Ha még valami jégfelhő képződnek, és ami jégesőt várnak, még valahogyan lehet befolyásolni, mert feltaláltak olyasmit, hogy hát fellőni különböző dolgokat, és szétoszlatni ezeket a jégtömegeket, hogy ne verje el a termést, de az ilyen fajta hatalmas kiterjedésű légmozgásokra nincs védelem. Ez úgy jött létre a földi történelemben, és az elmúlt évtizedekben, hogy itt az ember önmaga ellenében levő élete vezetett el idáig, és Jézus ezt előre jelezte, hogy ezek a jelek sokasodnak. Egyébként nem csak novemberig, hanem a következő hónapokban számtalan ilyen hurikánt várnak, és ezek félelmetes erejűek, nem csak Amerikára nézve, hanem ugye ezeknek mindig más nevük van a kultúráktól függően, ugye tornádó akkora neve, hogyha szárazföldön képződik és alakul ki, tájfuna neve és egyéb más neveket adtak Amerikától Ausztráliáig ezeknek a jelenségeknek. Nem tarthatjuk véletlennek azonban azt, hogy ha Isten megengedte ezeket a jelenségeket, akkor Dél-Kelet-Ázsiában azért engedhette meg, mert lényegileg a civilizált világ a maga kéjparadicsomát ott rendezte be. Oda vitték a nyugati embereket, hogy ott szórakozzanak és ott pihenjenek, és az se lehet véletlen, hogy a világ első számú földi hatalmát, az Egyesült Államokat érték most ezek a hurikánok, amely a bibliai proféciák szerint, a Jelenések könyve 13. fejezetének proféciái szerint döntő szerephez jut a történelem végső nagy egység törekvéseiben. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy bár ez nem Isten csapása, hanem az emberi bűnök szükségszerű következménye, hogy ez Isten így engedte meg, és ilyen formában bontakoztak ki, akkor ennek azért bizonyos fokig jelentősége van. Szeretném még arra is fölhívni a figyelmet, hogy a 26. versben Jézus úgy folytatja a jövendőlést, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Az elmúlt hetekben több híradást hallottunk arról, és az elmúlt években is többször hallhattunk arról, hogy az emberek milyen gyorsan hozzászoknak ezekhez a jelenségekhez, és milyen gyorsan napirendre térnek ezek fölött. Látszólag ezzel ellentétben van ez a profécia. Hajdú-Bihar megyében Hosszúpályi település, pár hónappal ezelőtt ott egy rettenetes szélvihar csapott le a falura, szinte minden ház tetejét megrongálta, egyes házak tetejét le is szedte, és szarufástól mindenestül széttörte, és amikor elmentem utána a faluba, mondták nekem a falusiak, hogy a szélviharnál is borzalmasabb volt az emberek reakciója. Az első reakció az a páni félelem volt, hogy egyik pillanatról a másikra tető nélkül kell, hogy éljünk. A második reakció az volt, hogy felmérjük a károkat, kinek van biztosítása, többen milliómosok lettek, és a harmadik reakció sokak részéről az volt, hogy mikor jön a következő. Mikor jön a következő, mert még többet lehet nyerni rajta. És azt mondták, hogy kérem, milyen ez az emberiség, fölvették már a biztosítóktól a nagy károkat, a pénzt, és közben még üzletelnek a még fölhasználható fával, cseréppel, és az a kérdésük, hogy mikor jön a következő. Hát ez borzalmas. Látszólag ennek ellentmond, amit Jézus mond, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Nagyon sokszor az a reakció, hogy az emberek minden rossz fölött napirendre térnek, mondva, hogy nem nálunk következett be. De hogy látjuk, a világnak minden részén szaporodnak ezek a jelenségek. Nem csak New Orleans került víz alá. Erdélyi települések is víz alá kerültek. Kínában is ki kellett 800 ezer embert lakoltatni. Más magyarországi települések is víz alá kerültek. Én emlékszem, az elmúlt hetekben jártam például Körmenden, ott is kiáradt a Rába. Jártam más helyeken is, borzalmas nagy szúnyoginvázió vette a kezdetét, és az embereket nyugtalanító események. Jó, hogyha odafigyelünk Jézusnak a kijelentésére. Jézus azt mondja, hogy amikor ezek a jelek szaporodnak, és szinte szűkül a kör, és az emberek szinte így érzik, hogy egyszer engem is érhetnek ezek. Nincs már biztos pont a világban. Már a kis patakok is úgy kiáradnak. Azelőtt ugye Szikszón is másfél óra leforgás alatt a városnak az egynegyedét elöntett egy kis patak, ami azelőtt nem árad ki. És elmondták az emberek, hogy milyen félelmetes volt, milyen páni rémületet okozott az elemeknek ez a tombolása. És Jézus azt mondta, hogy e föld kerekségére következnek. Tehát ezek a jelek egyre inkább szaporodni fognak, és ezek a jelek beletorkollanak a hét utolsó csapásba, mert azt mondja a 27. fejezetben Jézus, hogy akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Tehát kedves gyülekezet, ezért használtam ezt a kifejezést, hogy a legeslegvégső időszakba jutottunk. A vajudási fájdalmak elkezdődtek. A vajudási fájdalmak hosszú évekig nem fognak tartani, már csak azért sem, mert az emberiség nem tudja ezt elviselni. Egyszerűen az élet kerül olyan veszélybe, ami miatt Istennek közbe kell majd avatkoznia, ami miatt a hét csapás felgyorsítja ezeket a természeti jelenségeket. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ami most az elmúlt hónapokban, az elmúlt 4 évben történt, és ami egyre inkább történni fog, és figyeljünk majd erre, hogy egyre inkább történni fog, azok a legeslegvégső időszakot jelzik, és a felolvasott proféciánknak ezért a legfontosabb része a 28. vers. Önmagában erről beszélni, ez önmagában még nem evangélium. A 28. versben azonban Jézus egy érdekes kijelentéssel zárja a beszédének ezt a részét, mert azt mondja, mi újra visszatér a vajudási fájdalmakra, a kezdetre, és azt mondja, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni. Tehát újra fölhívja a követői figyelmét, mikor pedig ezek kezdenek meglenni. Mint hogy előbb is azt olvasta Máté evangélium a 24. fejezet 8.-9. verseiben, hogy ez csak a sok nyomorúságnak kezdete. Itt azonban Lukásnál hozzáteszi Jézus, mikor pedig ezek kezdenek meglenni. Nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket. Itt is egy nagyon fontos fordítási pontosítást kell tennünk, de azt hiszem ez kiderül a magyar szövegből így is. Mit jelent az, hogy nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket? Ez mit jelent a hétköznapok gyakorlatában? Ugye nem, semmelyikünk nem úgy érti, hogy most akkor álljunk fel és nézzünk fel és emeljük fel a fejünket, hanem ez valami erkölcsi, valami magatartásbeli, valami jelképes dolgot jelenthet. Itt a szó szerint az eredetiben ez áll, ébredjetek föl. És itt most megint egy döntő bibliai kifejezés. Ahogy döntő a Bibliában ez a kifejezés, hogy vajúdás. Döntő a Bibliában az a kifejezés is, hogy alvás. A bűn minden tekintetben alvásba meríti az embert. És a bűn sokszor Isten legbuzgóbb követőit sem kímélte. Gondoljunk például arra, hogy a tanítványok éppen a legsorsdöntőbb órában aludtak el. Mindenki ismeri a Getsemáné kertbeli elalvás történetét. Jézus szinte rimánkodik, Jézus könyörög a tanítványainak, és amikor fölébreszti őket, mit mond? Nem bírtatok egy óráig vigyázni. Azt olvassuk a Jézus élete című könyvünkben, ha valaki fellapozza a Getsemáné fejezetet, ott van egy döbbenetes mondat, ez körülbelül így szól, hogy a tanítványok elalvásában Jézus az ő egyházának az elalvását látta. Ma az egyház alszik. Ma van igazi Istentől indított kereszténység, de alszik. Ezeknek mondja Jézus, hogy ébredjetek fel, mert elközelgetett a ti váltságtok. A mai idő a felébredés ideje. Mindenki vizsgálja meg az életét egészen konkrétan, egészen gyakorlati módon, hogy mi most ébren vagyunk, vagy alszunk. Mindannyiunkra vonatkozik ez. Mi sokszor visszatekintünk a történelembe, és azt mondjuk, hogy tudtak az emberek így gondolkozni? Hogy tudtak az emberek ennyire késlekedni? Hogy tudtak így dönteni, választani? Meg vagyunk döbbenve a történelem 100 és 1000 jelenségénél, hogy tudtak ilyen diktátorokat elszenvedni, hogy tudtak ilyen háborúba belemenni, hogy tudtak ilyen gonoszságok fölött szemet hunyni. Nemrég látogattam édesanyámat, ő már 89. évében jár, hogy beszélgetünk, és hogy az időskor előhozza mindig a legfontosabb eseményeket, szinte minden beszélgetésen, a legutóbbinál is arra azt idézte fel, hogy amikor jött a háború, és ott a mi városkánkban, Mosonmagyaróvárán is deportálták az embereket. És az, hogy ott azok a szerencsétlen emberek, akik között voltak ismerősök, és kiáltottak, most is elmondta édesanyám, hogy az édesapámnak kiáltottak, hogy Reisinger úr, egy falat kenyeret, dobjon be egy falat kenyeret. És vitték azokat a szerencsétlen zsidó embereket, meg más deportáltak, és egy falat kenyeret is. Erre 89 éves korában is az édesanyám úgy emlékszik, mintha tegnap történt volna, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy édesanyám, hát hogy éltétek át ezeket az időket, hogy belementetek ebbe is, és ugye hát szónoki a kérdés, mert mit tudott egy ember vidéken csinálni, hogy amit fölötte elhatároztak, hogyan tudott volna abba beleszólni. Most is valaki megkérdezhetné, hogy hát mit tudunk mi egy hurikán ellen tenni, meg mit tudunk mi egy világméretű dolgok ellen tenni. Ellene semmit nem tehetünk, de valamiből fel kell ébredni. A felébredés a közömbösségből, a tunyaságból, a tétlenségből ered, hogy úgy gondolják talán emberek, akik ismerik a proféciákat, hogy ezeket az eseményeket páholyból fogják végignézni. Senki nem fogja páholyból végignézni, mindenkit érintenek majd ezek az események. Mindenkinek a hétköznapjaiba beférkőznek majd ezek a csapások, mindenkinek döntenie kell majd. Mit jelent az, hogy felébredni? Hogy maga Jézus Krisztus mennyire fontosnak tartotta ezt. Azért ne felejtsük el, 3-szor visszament a tanítványokhoz. Ugyan mind a 3-szor elutak, de Jézus 3-szor visszament és keltegette őket. És most Jézus bennünket is ébreszteni akar, és keltegetni akar, és akkor az ember vesse fel a kérdést, hogy most én most ébren vagyok, vagy alszom. Teszik az emberek, sokszor keresztény emberek is teszik a maguk dolgát. Eljárnak munkahelyekre, pénzt kell keresni, fönn kell tartanunk magunkat, meg kell élni, gyerekeinket tanítatni. Valahogy igaz az, hogy úgy kell élni, mintha holnap eljönne Jézus, de azért úgy is, mintha még nagyon messze lenne az eljövetele, mert mindent meg kell tenni, amit meg kell tenni. Na de nem alvás az, hogy amikor mi látjuk a jeleket, akkor másokat nem figyelmeztetünk. Nem alvás az, hogy a világ örül. Mi ugyan szomorkodunk, mert látjuk, hogy milyen a világ, és a világ napjai meg vannak számolva, de hagyjuk azt, hogy a világ belemenjen a felelőtlenségbe, a gondolat nélküliségbe, és emberek úgy gondolják, hogy még millió évek vannak, vagy évszázadok, és úgy élnek, mintha mi se történnék, hogy Jézus mondta, hogy házasodnak, adnak, vesznek, nem vesznek észre semmit, senki nem vesz észre semmit, minden dől össze, és akik erről tudnak, azok hallgatnak. Jézus annyira fontosnak érezte ezt az álomból való felkeltést, hogy a nagy apokaliptikus beszéd után 4 példázatot elmondott. Ez is egy érdekes dolog. Én most idéztem a Máté 24. fejezetéből, idéztem a Lukács 21. fejezetéből. Ez a nagy apokaliptikus beszéd. Máté 24, Lukács 21, Márk 13. Ebben a 4 fejezetben van. De Máté evangéliumában nagyon érdekes módon Jézus visszatér még a mikorunkra, erre a közvetlenül a vajudási fájdalmak kezdetére, és ha visszalapozunk Máté evangélium a 24. fejezetében, és én most csak egy összefüggést említek, mert az időkeretünk többet nem enged, Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus a 4 példázat közül az első példázatot kiről mondta el? Ugye a 4 példázat közül a 2. példázat a 10 szűz példázata, jól ismert példázat, a 3. a talentumok példázata, a 4. a kecskék és juhok példázata, de mi az első példázat? Az első példázat Máté evangélium a 24. fejezet 45. versében kezdődik. Máté 24:45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, íj munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Kedves gyülekezet, a két szolgáról szóló példázat, ami a felkeltésnek, az álomból való felkeltésnek az egyik legfontosabb tanítása. Hogyan lehet az álomból felkelni? Meg kell tanulni munkálkodni. Meg kell tanulni emberekért küzdeni és munkálkodni. Itt vagyunk a történelmnek a legvégén. A világ omlik össze. A világ összeomlását megakadályozni nem lehet, és nem is kell. Egy új világ fog születni. A vajudási fájdalmak elkezdődtek, az új világ nem sokára meg fog születni. De mi az, amit megtehetünk, hogy embereket mentsünk abba az új világba? Ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, mondja a Szentírás. De ebből a világból nekünk most mentenünk kell a menthetőt, az embereket. És mit jelent az álomból felébredni? Jézus négy dolgot mond. Kicsoda hát a hű, első, második bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt, ez a harmadik. És boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál, ez a negyedik. A mai korról azt mondja a Szentírás, hogy még ebben a korban is lehet boldog egy ember. Az igazi keresztények most is boldogok. Miért? Mert itt mondja, hogy a 46. vers, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Mert ki ma az igazi keresztény? Ki az, aki fel akar ébredni az álmából? Aki először is hű akar lenni. A mai korban ez az első döntő dolog. Mi most hűek vagyunk-e Isten szavához? Hűek vagyunk-e Istenhez? Hűek vagyunk-e mindenek felett ő hozzá, hiszen az egész világ mindenről beszél, de Jézus második eljöveteléről senki és semmikor nem beszél. Ha mi hűek vagyunk Istenhez, akkor mi persze beszélünk. De hogy nem beszélnek erről, jelzi, hogy alszunk, hogy álmodunk, és mi is talán olyan jövőről álmodunk, amilyen a világ elképzel, hogy majd lesz belátható időn belül egy jobb jövő. Nem lesz jobb jövő. A jövő egyre katasztrofálisabb, egyre kritikusabb lesz. Hűek vagyunk-e Isten szavához? Kutatjuk-e a proféciákat? Látjuk-e az idők jeleit? És hiszünk-e abban, hogy Jézusnak van egy ilyen ígérete, hogy neki sok juhai vannak különböző aklokban? De hallgatni fognak az ő szavára. Na de ki fogja hirdetni a Krisztus szavait? Mert arra fognak hallgatni majd azok a juhok különböző aklokban, hogy olvassuk János evangéliuma 10. fejezet 16. verse szerint. Azok, akik hűségesen figyelmeztetik az embereket, akik feltárják az emberek előtt, és erről kellene sokat beszélni a mi napjainkban, hogy hogyan tudunk magot vetni, hogyan tudjuk az emberekhez közel vinni ezeket a dolgokat, mert nagyon sok ember most már komolyan kérdez, hogy mi lesz ebből. Nagyon sok ember most már azt mondja, hogy hát ezért borzalmas jelek ezek, és ahol nem is várjuk, ott is az emberek azt kérdezik, hogy micsoda vége lesz ezeknek az eseményeknek. Aki hűséges, aki kitart Isten szava képviseletében, az lesz bölcs. Ez a második dolog, bölcs. A bölcsességet a Biblia szerint úgy lehet megszerezni, hogy a jót következetesen, szakadatlanul tesszük. Ekkor sok kudarc is ér bennünket, sok meg nem értés, sok visszautasítás, de bölcsességre az az ember jut, aki nem hagyja abba a munkát. Egyszer olvastam egy nemrég elhunyt költőnknek ezt a szellemes meghatározását, hogy ki a költő, aki nem hagyja abba a versírást. Mert a verset mindenki írt az életében, de aki nem hagyta abba, az a költő. Ennek hatására én is gondolkoztam, hogy hogyan lehet meghatározni, hogy ki a keresztény a mai korban. Aki nem hagyja abba a magvetést. Az a keresztény, aki ha elutasítással találkozik is, hiszen Jézus előre felkészítette a maga tanítványait is az életében, Máté evangélium a 10. fejezete szerint, hogy sokan majd elutasítanak, sokan majd kiűznek a házaitokból, akkor menjetek el máshova. Ne omoljatok össze, ne a magatok sebeként tekintsétek ezeket az eseményeket, hanem menjetek, majd egyik nem fogad el, de a másik majd elfogad. A bölcsességet csak a folyamatos, szakadatlan munkával lehet megszerezni. Ha valamikor most jött el az utolsó pillanata annak, hogy mi bizonságtevő életet éljünk, aki nem hitből él, el fog veszni bármilyen keresztény közösségben van is, lehet az Isten népe között is, de aki nem lesz hű és bölcs szolga, aki nem a maga idejében ad eledelt a maga házanépének, családjának, gyülekezetének, környezetének, akit nem ilyen munkában talál az ő ura, el fog veszni. Ma a felébredésnek ez az eszköze, hogy fogadjuk el Jézus kijelentését. Milyen érdekes, hogy Jézus példázata egy kérdéssel kezdik. Kicsoda? Kicsoda? Közülünk ki akar ilyen útra lépni? Ki akar hitből élni? Megdöbbentő tapasztalatom, hogy még magukat hívőnek, vallásosnak nevező emberek is sokszor úgy szokásból élik a keresztény életüket. Eljárnak hetente közösségbe, hallgatnak kazettákat, olvassák a Bibliát is néha napján, nem komolyan, nem kutatva, nem odavíve Isten elé a kérdést, hogy Istenem, mit akarsz, hogy cselekedjem. És Isten ma is kérdez, hogy ki az? Ki az a hű és bölcs szolga? Ézsajást is megkérdezte az Isten, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk? És az idők vége elérkezett, egy különlegesen ünnepélyes korba érünk, ami drámai kor is, a világ összeomlásának, a bűn végső kiteljesedésének a kora, de ugyanakkor Jézus közbelépésének, a teljes váltságnak, a szabadításnak az ideje. Milyen fölemelő és boldog dolog. Ez nem túlzás, hogy a 46. versben azt mondja Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Munkában találjuk-e magunkat? Mert ha nem, akkor alszunk. Itt ide van kihegyezve a bibliai kijelentés. Ha én nem határozom el mások iránti szeretetből, az Isten iránti hűségből, hogy én az időmből fölszabadítok erre, hogy én erre szánok, hogy én nem azért kaptam az életet, most itt élek az idők végén, és akkor hallgatok. Ugye sokan ismerjük talán mindannyian azt a bibliai könyvet, ami arról szól, hogy már mindenki kiáltozott, a próféta meg lement a hajó aljára aludni. Ugye ismerjük ezt a könyvet. Most látszik, hogy ez is egy nagy pillanatkép profécia. A Jónás könyve is egy nagy pillanatkép profécia. A hajósok kiáltoztak az isteneikhez, meg akartak menekülni, és Jónás meg megágyazott magának a hajó mélyén. És a kormányos vagy a kapitány verte fel, hogy mit keres itt valaki, amikor már az egész hajó izzik a feszültségtől, a halálfélelemtől, akkor valaki nyugodtan alszik. Lehetne ennél megrendítőbbet mondani Jézus tanítványairól, akik a Getsemáné kertben is elaludtak, és most ugyanaz ismétlődik meg. De mindannyian tudjuk azokat az ígéreteket, hogy Isten világosan közli velünk, hogyha nem fognak szólni azok, akiket ő előkészített a szólásra, akkor a kövek fognak megszólalni. Ahogy Keresztelő János idejében is megtörtént, a mikorunkban is meg fog történni, hogyha nem szólnak azok az emberek, akiket Isten kiválasztott, megtérésre eljuttatott, elvezetett az üdvösség ismeretére. Ugye mindannyian ismerünk más bibliai tanításokat is a mi korunkról, például a szőlőmunkások példázata. Akkor majd a 11 órai, az utolsó órában behívott szőlőmunkások elvégzik azt, amit nem végeztek el a reggel óta a szőlőben dolgozók. Ha valaki 40-50 vagy akár csak 20-25 éve hívő ember, és nem végzi azt el, amire az Isten őt kiválasztotta, akkor az Isten a kövekből is támaszthat utódokat Ábrahámnak, és a kövek fognak beszélni, és majd kiválaszt talán ma még ateista, vagy ma még közömbös, vagy más vallásokhoz tartozó embereket, akik a szívük mélyéből ragaszkodnak Istenhez, és akikre Isten rábízhatja majd a végső idők nagy begyűjtését, mert az egész világ igazi embereinek a begyűjtése, ez a tét, az örök életre való begyűjtés, ez a mi korunknak a nagy tétje. Kedves gyülekezet, tehát én a mai alkalommal erről a két dologról szerettem volna beszélni. Hogy Jézus a jelekre pontosan rámutatott, a szülési fájdalmak kezdetétől fogva a legeslegvégső mozzanatokra is pontosan rámutatott, és felszólít bennünket maga Jézus Krisztus, hogy ébredjetek fel. Sokszor az ember úgy gondolhatja, még azok is, mi például járjuk az országot, és nagyon sok munkatársammal együtt elég sok helyre elmegyünk. De sokszor nekem is az az érzésem, hogy ez még az alvás kategóriája. Ha az ember minden nap elmegy is, ha minden nap keresi is a lehetőséget arra, hogy embereket figyelmeztessen, de ez még mindig az alvás kategóriája. Miért? Azért, mert a Bibliában van olyan profécia, nem is egy, ami közli, hogy a végső időkben a felébredés egy speciális felébredés lesz. Nem egyes embereknek kell felébredni, hanem egy közösségnek kell előállnia Jézus fogadására. Semmelyikünk nem lehet nyugodt, ha csak egy személyben végzi a munkát. A közösségre arra van szükség, hogy a megváltási terv ezzel a győzelemmel érjen véget. Hogy nem csak egyes emberek lesznek igazi odaszánt hívő keresztények, hanem egy egész közösségnek kell úgy felkészülnie, ahogy a Jelenések könyve 19. fejezetében olvassuk. Jézus második eljövetel előtt ott van az a profécia, hogy a vőlegényt a menyasszony várja. A vőlegény Krisztus, a menyasszony viszont az egyháza. És az egyházának úgy kell felékesítve lennie, mint egy fehér gyolcsba öltözett menyasszonynak, aminek adatott ez a fehér gyolcs. Tehát Isten nem csak egyes embereknek, mindannyiunknak fel akarja ezt ajánlani, és közösségé szeretne bennünket Isten szervezni, hogy mi közösen tudjunk fellépni. Nem egyes emberekre van itt csupán úgy szükség, mint Keresztelő János idejében volt, de egyébként Keresztelő János is egész tanítványi közösséget képezett ki, és ezekből lettek Jézus tanítványai. A mai korban is erre van szükség. Azért mondom, hogy talán mi is alvók vagyunk, mert a legnagyobb feladat most nem csak az, hogy magad végezd a munkát, hanem az, hogy közösségileg végezni a munkát. Nem csak felbuzdulni kinek-kinek, hogy ezt és ezt teszem, hanem egy közösség könyörögjön közösen, imádkozzon közösen azért, hogy az Isten szent lelke vegye birtokban minden egyes tagját, mert a világon az utolsó nagy begyűjtéskor nem egyes emberek fogják hirdetni az evangéliumot, hanem egy Krisztusnak odaszánt, egy Krisztusban igazán hitáltal megigazulásra jutott közösség. És ezért még meg nem tettünk mindent, nem csak a saját felébredésünkért, mások felébresztéséért is, addig még mindig alvás állapotában vagyunk. Ne elégedjünk meg, hogy mi nekibuzdunk és ezt-azt teszünk. Persze ez is szép és nagy dolog, de mi nekünk tekintettel kell lennünk a gondolkodásban, hitben velünk testvérekre és együttjárókra, hogy nekünk ezt közösségileg kell végezni ezt a munkát. És most rendkívüli pillanata jött el a magvetésnek, hiszen a vajudási fájdalmak évekkel ezelőtt a legeslegvégső időszakra nézve elkezdődtek. Ezért úgy gondolom, hogy ma, aki kereszténynek vallja magát és keresztény közösségben él, a legfontosabb feladat erről közösen beszélgetni, erről kérni az Isten tanácsát, és erre nézve kérni az Isten különleges útmutatását, hogy ne magunkban éljünk, ne lélek nélkül éljünk, ne hit nélkül éljünk, hanem vegyük igénybe azt a gazdag erőforrást, amit Isten számunkra meg akar nyitni, és majd meg fogjuk látni, hogy ha felébredünk, akkor elközelgetett a mi váltságunk. A teljes váltság napja nagyon közel van, amikor Jézus eljön, és mindenkit magához vesz, aki valóban hozzáragaszkodik. A mai igehirdetést az Efézusi Levél 5. fejezetével szeretném befejezni. Efézusi Levél 5. fejezetében a 14. vers. Ez a következő szinte a mi számunkra való személyes felszólítás, az Efézus 5.14. Annak okáért mondja, Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Miért mondja ezt, hogy serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból? Miért nevezi a halál állapotának a mi alvásunkat? Miért nem aludt el Jézus a Getsemáné kertben? Miért nem adta át magát a fizikai vagy a lelki fáradtságnak? Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy a bűnnek való legkisebb engedményez lényegileg a halál állapotába keveri az embert. Ez a halál állapotába keveri az embert. Ezért mondja, hogy serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és gyönyörű kifejezés, hogy felragyog te néked a Krisztus. Meg fogod tapasztalni Krisztus jelenvalóságát az életedben. Ha kéred a segítségét, ha ő vele együtt akarsz menni munkába, akkor ott lesz veled, felragyog, csodálatos, tiszta, világos képed lesz Krisztusról és az ő erejéről, és ne engedjük magunkat a halál állapotában vesztegelni, hanem ragyogjon fel minékünk a Krisztus, hajtsuk végre azt, amire ő bennünket kiválasztott. Ez az én szívem vágya, hogy bárcsak megértenénk a bibliai jövendőlésekből és felszólításokból ezeket a Jézusi kijelentéseket, és bárcsak a mi személyes és közösségi életünk is ilyen feltámadásszerű élet lenne. Ezért jövünk össze hetente, ebben kell megerősödnünk, és ezért kell, hogy az életünk egészen más irányt vegyen. És ezt szívemből kívánom mindannyiunk számára, hogy ezek a jelek, ezek a figyelmeztetések valóban más irányba is hajlítsák a mi életünket. Amen.